Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Hlavai Richárd, vendégünk ma este Frany Tamás, Bolyai Széchenyi és Prima Primissima díjas neurobiológus, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének igazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A beszélgetés egyik apropója, hogy május elején tartja évi rendes közgyűlését a Magyar Tudományos Akadémia, ahol nyilván az egyik fontos kérdés, hogy hogyan látják az akadémikusok a magyar tudomány helyzetét, finanszírozási körülményeit, nyilván talán ez az egyik legfontosabb. Hogy látja, milyen ma a magyar tudomány helyzete?
Általánosságban kellene fogalmaznom. Mégsem tudom megkerülni azt, hogy saját szűkebb tudományterületemet helyezzem előtérbe. A Nemzeti Agykutatási Program 12 milliárd forintos támogatással indult, ami 4 évre szól, és ez egy olyan mértékű támogatás, amekkorát még Magyarországon egyetlen tudományterület sem kapott. A jövőben is úgy gondolom, hogy mivel a kormányzat lehetőségei viszonylag szűkösek, ezért kiemelten kell támogatni bizonyos tudományterületeket. Hogy hogyan válassza ki a kormány ezeket a tudományterületeket, az egy másik kérdés, erre majd visszatérhetünk. Összességében a Magyar Tudományos Akadémia finanszírozása az viszonylag stabilnak mondható az elmúlt néhány évben, és előreláthatólag 2016-ban sem fog változni. Úgyhogy akármennyire is megszorításokkal kell élni a kormányzatnak, a különböző minisztériumok költségvetését illetően például, a Magyar Tudományos Akadémia ezt nem érezte meg tavaly, az idén sem, és reményeink szerint a jövőben sem. Ugyanakkor új programok indítására sincs lehetőség, ezt is a költségvetési tárgyalások során a minisztériumban elmondták. Mi próbáljuk így egyre talán mondhatni szűkülő lehetőségeinket is optimálisan kihasználni, de az a tendencia a tudomány támogatásában, ami például az agykutatás kiemelt támogatásában is megnyilvánult, azt én mindenképpen támogatandónak tartom. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök úr is elmondta, amikor ünnepélyesen aláírtuk ezt a Nemzeti Agykutatási Program szerződést, hogy egy kis ország az nem lehet mindenféle tudományterületen egyformán ott az élvonalban. Ezért ki kell választani néhányat, amelyikben esélyünk van arra, hogy ott oda kerüljünk, vagy ott maradjunk. A kiválasztás módját illetően pedig arra a két dologra kell odafigyelni, hogy legyen múltja annak az adott kutatásnak Magyarországon, legyen jelene, tehát ne úgy járjunk vele, mint a magyar focival, hogy dicső a múlt, de aztán megnézhetjük magunkat a jelenben. És van egy harmadik nagyon fontos kritérium is, hogy a közvetlen társadalmi igény az jelenjen meg. Tehát ne nagyon kelljen a kormányzatnak magyarázkodni a szavazó polgárok és az adófizetők számára, hogy miért is volt ugyan már olyan hihetetlenül fontos, hogy az agykutatást kiemelt prioritásként támogassa a kormány. Az agykutatás esetében én úgy gondolom, hogy mindhárom kritériumnak megfeleltünk, hiszen olyan tudós egyéniségekkel rendelkezik a magyar agykutatás, mint például Szentágotai János, vagy visszamehetünk korábbra is akár Apáti Istvánig, aki Santiago Ramón y Cajalnak és az ugyancsak Nobel-díjas Camilo Golgi-nak volt kortársa, levelező partnere, együttműködő, együtt gondolkodó társa. Ő volt talán az, aki a világ élvonalába emelte a magyar agykutatást, és az ő követői között találhatjuk Szentágotai Jánost, akinek a személyében ez a magyar iskola ez kiteljesedett, egy hatalmas fává terebélyesedett. Van tehát múltunk, van jelenünk, ezt tanúsítja az a jó néhány Európai Uniós European Research Council pályázat, amit agykutatók nyertek el, egészen kiemelkedő a sikerszázalék ebben a tekintetben, vagy mondhatjuk az agykutatás Nobel-díjának nevezett Brain Prize-t, amit a dánok kezdtek el 2011-ben kiadni, ezt is első alkalommal 3 magyar tudós kapta meg. Tehát van számos olyan bizonyíték, ami igazolja, hogy jelenünk is van. Az, hogy társadalmi igény van az agykutatásra, azt pedig semmi sem jelzi jobban, mint az, hogy az agybetegségeinek a költségei azok hihetetlenül magasak. Egy 2010-es adat szerint az Európai Unió 2010-ben 798 milliárd eurót költött az agybetegségeire, ami másfélszer annyi, mint az öt következő legdrágább betegségnek a teljes költsége. Ide tartozik a rák, a szívérendszeri betegségek, cukorbetegség, krónikus tüdőbetegségek és a krónikus artritis. Ezek összesen kerülnek 500 milliárd euróba egy évben, még az agybetegsége 800 milliárd euróba. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a támogatás, ez igen jól indokolható, és szerintem széles körben elfogadottá vált.
Miért vagyunk ennyire jók az agykutatásban? Van ennek valami történelmi magyarázata?
Hát részben az, amit már elmondtam, tehát olyan elődökkel rendelkezünk, mint például Szent Ágota János, aki bármihez nyúlt karrierje során, bármelyik agyterületet érintette kutatásaival, ott egy teljes iskolát hagyott maga után. A gerincvelő kutatásoktól kezdve egészen a neuroendokrinológia, mint tudományág megalapításáig, ahol is ugye ő igazolta, hogy a hipofízis és a hipotalamusz között kapcsolat létezik, a belső elválasztási mirigyek szabályozásnak az egész agyi mechanizmusait feltárta, de az agykérekhez nyúlva, vagy a talamusz nevű agyterülethez nyúlva is olyan alapvető felfedezéseket tett, amelyeket aztán iskolává szélesített, hiszen számos követője akadt ezen a területen. A világ élvonalába bekerülni nagyon nehéz, ott megmaradni sem könnyű, de minden esetre sokkal könnyebb, mint úttörőnek lenni, sokkal könnyebb úgy kijutni külföldre a legnevesebb laboratóriumokba, mint például az Oxfordi Egyetem laboratóriumai, hogyha már voltak olyan elődök, akik az utat kitaposták. Az oxfordi kapcsolata a magyar agykutatásnak az például igen jelentős mértékben meghatározta ma is a sikerességét számos laboratóriumnak az országban. Ezért részben Somogyi Péter felelős, aki nekem is mesterem, mentorom volt, de mentora volt Nusszer Zoltánnak, akadémikus szintén, vagy Tamás Gábornak, ugyancsak akadémikus, ő Szegeden vezet egy hatalmas kutatócsoportot. És mi valamennyien kijárhattuk ezt az oxfordi iskolát is. Ha pedig az ember ki van téve már fiatalon, 21-22 évesen, mint hogy én is 21-22 évesen kerültem ki Oxfordba, olyan környezeti hatásoknak, mint például, amikor Francis Crick a biológia talán valaha tett legnagyobb felfedezésének az egyik atya, ugye Watson és Crick DNS kettőspirál. És ez a Watson Crick, mikor meglátogatja az Oxfordi Farmakológiai Intézetet, akkor első útja, talán túlzás, hogy az első útja, de akkor legyen a második útja, abba az alaksori laborba vezetett, ahová őt az intézet igazgatója kalauzolta, hogy megismerkedhessen az én legújabb eredményeimmel. És Francis Crick akkor felső fokokban emlékezett meg arról máshol is, hogy miket látott ott Oxfordban, és egy fiatal magyarnak az eredményeiről volt szó. Most, amikor az ember fiatalon ilyen stimulusokat kap, ha addig nem volt motiválva, akkor ezután aztán biztos lesz. Biztos az lesz. Én is az voltam, és még inkább az lettem. Egy-egy ilyen külföldi tapasztalás, amiben nagyon sok magyar kutatónak része lehetett az agykutatás területén, ez meghatározza később az itthoni lehetőségeit is, hiszen olyan nemzetközi beágyazottságra tesz szert, ami alapvető a külföldi pályázatokon való sikeres szerepléshez. Alapvető ahhoz, hogy olyan biztonsággal, olyan tapasztalattal írja közleményeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a neves nemzetközi folyóiratok egyáltalán kiküldjék bírálónak. És itt nem csak a nyelvhelyességről, hanem stílusról, prezentációról, logikai felépítéséről is szó van egy cikknek vagy egy pályázatnak. Megvannak azok a nemzetközi kollaborációs partnerek, akik, ha valami nagy konzorciumot alakítanak valami nagyobb pályázat elnyerésére, eszükbe jut az a magyar, mert együtt dolgoztak vele valahol a világ valamelyik pontján, és tudják, hogy hazaköltözött ugyan, de a kutatásának a színvonal nem változott, tehát őt érdemes különböző konzorciumokba bevonni. Tehát mindezek a nagy hagyományok és a nagy elődök által megalapozott nemzetközi kapcsolatrendszer és beágyazottság, ez is sokat számít, nem csak a szellemi örökség.
Ha már itt a fiatalokat említettem, akkor tegyünk egy pici kitérőt, és aztán visszatérünk majd az agykutatásra. Ugye az akadémia egy nem annyira régi programja, a Lendület program, ami éppen azt célozza, hogy a fiatal kutatók aztán nem maradjanak ugye külföldön. Ön hogy látja, mennyire eredményes ez a program? Ugye ennek, ha jól tudom, akkor ebben az évben van agykutatási vonatkozása is.
Az utánpótlás támogatás, vagy a tehetséggondozás elmúlt években történt legnagyobb programja, szerintem legsikeresebb programja ez a Lendület program. Ezt nem is tudom eléggé hangsúlyozni, hogy milyen óriási szerepe van ennek, és milyen nagyon fontos az, hogy a kormány felismerte az első egy-két év után, hogy ez mennyire jól ki lett találva a Pálinkás József akkori akadémia elnök által. A sikerességének köszönhető az is, hogy nem csak az akadémiai intézetekben működik ez, hanem most már ki lett terjesztve az egyetemekre is. Felismerte Pálinkás elnök úr azt, hogy mi is a fő oka annak, hogy a külföldre távozott, hogy sikeressé vált magyar kutatók nem akarnak hazajönni, vagy csak nagyon kivételes esetekben. Az egyik fő ok az, hogy amikor egy-egy egyetemi tanszék intézet vagy akadémiai intézet próbálta ezeket a csoportvezetői ambíciókkal rendelkező embereket hazahozni, akkor az esetek jelentős részében az intézet vezető kutatója vagy professzora próbálta őt a saját kutatócsoportjába beilleszteni és saját témáinak a vitelére rábírni. Most aki már egyszer Amerikában független volt és saját feje után mehetett, felelős volt a saját kutatásainak finanszírozásáért, a pályázatok elnyerésért, ő nem fog már beülni valami nagyember hajójába sokadik evezősnek neki. Már megvannak a saját elképzelése és saját programja, és ezeket szeretné ő megvalósítani. Ez azt hiszem, hogy egy akár 30-as éveinek elején járó fiatal kutatónak is egy teljesen jogos ambíciója. Természetesen, hogyha alkalmas rá szakmailag. Ez volt az egyik, amit a Lendület program segítségével biztosítani lehetett. A befogadó intézmény, amelyik mindig együtt pályázott ugye a jelölttel, garantálta azt, hogy ő független csoportot alapíthat, akár az egyetemen, akár az akadémiai kutatóhelyen, és meg is kapja ennek a független kutatócsoportnak a finanszírozáshoz szükséges anyagi segítséget. A másik probléma, ugye mindig beszélünk a fizetésekről. A tízszeres professzori fizetést, amit ugye kint kapnak gyakran a sikeres magyar kutatók, a hazai professzori fizetésnek a tízszeresét, azt itthon nem lehet, ezt képtelenség biztosítani, de egy dupla professzorit azt lehet. És a kutató, kint sikeres kutatóink többségének azért ez már elég volt ahhoz, hogy félretegye az anyagi akadályokat, és még így is jelentős bércsökkenés ellenére is hazajöjjön. Tehát ez két alapvető momentum volt. A harmadik, ami miatt ez a program rendkívül sikeres, az az, hogy a kutatóintézet hálózat reformjának ez egy integráns része. Hiszen a kutatóintézetekben a már divatból kiment, vagy nem igazán ígéretes témákat valahogy szépen eliminálni kellene, és helyette az új gondolkodást, új technológiákat képviselő fiatalokat kellene helyzetbe hozni, hogy azok alapíthassanak kutatócsoportokat. Az intézetek, az akadémia intézet hálózat intézetei pedig nem is nagyon juthatnak máshogyan plusz forráshoz, bázis költségvetési forráshoz, mint a lendület pályázatokon keresztül, hiszen, azt még eddig nem említettük, nagyon fontos komponens ennek a rendszernek, hogy ha a lendület pályázó az 5 év során sikeres, és tényleg nemzetközi szinten publikál, nemzetközi pályázatokat nyer és hoz haza, akkor a költségvetésének, a lendületből kapott költségvetésének legalább a fele, esetenként akár 60-70%-a is beépül az adott intézet, befogadó intézet bázis költségvetésébe. Ez pedig egy visszanemtérő lehetősége az intézeteknek arra, hogy fejleszték a bázis költségvetésüket. És egy visszanemtérő lehetőség arra is, hogy új kutatócsoportokat honosítsanak meg. Hát egyébként ez nagyon nehéz lenne. Nem igazán lehet állásokat létesíteni, és új státuszokat nem lehetett volna másképpen létesíteni. Tehát hiába lettek volna jó jelöltek, akiket az ember hazacsábított volna, nem nagyon tudtunk miből ígérni.
Visszatérve a magyar agykutatásra, a kormány által biztosított, a Nemzeti Agykutatási Programhoz biztosított kiemelt támogatás mellett szükség van még egyéb forrásokra a most folyó programok finanszírozásához?
Ez természetes, hiszen a Nemzeti Agykutatási Programot mi elsősorban arra szeretnénk felhasználni, hogy új kutatócsoportokat létesítsünk. Eddig, ha jól emlékszem, 30 fölötti új kutatócsoport létesült, ezek közül legalább 8-nak a témavezetője az külföldről hazahozott kutató, tehát ebből a szempontból is sikeresek vagyunk. De ez a program természetesen nem helyettesíti a már létező forrásokat, pályázati rendszereket, azoknak továbbra is ugye az agykutatás, a résztvevő más egyéb csoportokat ugyanúgy támogatnia kell természetesen a megfelelő minőségi kritériumoknak megfelelően. Tehát a Nemzeti Agykutatási Program az nem váltja ki például az OTKA támogatást, nem váltja ki az innovációs alapból majd reményeink szerint közeljövőben kiírandó pályázatokban az agykutatás támogatását. De minden esetre egy óriási nagy lökést adott. És lökést adott ahhoz is, hogy egyre sikeresebben pályázzanak a hazai agykutatók a nemzetközi fórumokon. Elsősorban ugye, ami a legnagyobb presztízst és legtöbb pénzt is jelentő forrás, az a European Research Council, az ERC pályázati rendszerében való sikeres részvétel, de említhetném még az amerikai NIH-et, vagy Japán, vagy más egyéb forrásokat is.
Melyek a legfontosabb műhelyei ma a magyar agykutatásnak?
Hát én talán nem túlzok, ha azt mondom, mint a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatója, hogy a legfőbb bázis az a mi intézetünk. A Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetét azt 52-ben alapították meg. A jelenlegi épületét, azt a tizenletes épületet, amit talán sokan látnak, amikor mennek a repülőtérre az Üllői úton, ez ott van a Klinikák metroállomás tövében. Ezt pedig 64-ben adták át. Kezdetben, mint orvostudományi kutatóintézet, az orvostudomány számos ágával foglalkozott ez az intézet. A szívérendszeri vagy gasztrointesztinális betegségek patomechanizmusától kezdve különböző gyógyszer vegyületek tervezésén keresztül farmakológiáig, vagy szövettanig. Vizi Szilveszter igazgatósága idején indult be egyfajta profiltisztulás, és az agykutatás vette át a főszerepet. Amikor egy-egy más terület csoportvezetője nyugdíjba ment, akkor ennek a csoportnak a helyét Vizi professzor egy agykutató csoporttal töltötte be. Így kerültem én is a Kokiba 1990-ben, amikor a morfológiai osztály vezetője nyugdíjba ment, és meghívott engem Vizi professzor, hogy Oxfordból jöjjek haza, és vegyem át az intézetben a morfológiai osztálynak a vezetését. Ebből is akkor egy neurofiziológiai, neuroanatómiai osztály lett a vezetésemmel. Mára mondhatnám azt is, hogy kizárólag agykutatás folyik ebben az intézetben. Az agykutatásnak szinte minden disziplinája, minden metodikája jelen van, a molekuláris szintől, molekuláris genetikai szintől, a celluláris vagy hálózat szintű neurobiológián keresztül egészen a viselkedésig. Tehát ez a disziplinák gazdag tárháza lehetővé teszi azt, hogyha például egy neurofiziológus kitalál valami új elektromos jelenséget, megfigyeli ennek az összefüggéseit valami betegséggel, akkor neki nem kell rögtön Amerikáig rohanni, hogy ennek az eredménynek a predikcióit ő letesztelhesse valamilyen viselkedési paradigmában. Elég neki, a két emelettel megy odébb, és ott már egy kiváló viselkedésbiológiai labor talál. Vagy ha fel akarja tárni ennek a genetikai hátterét, akkor megint csak két emeletet kell menni a másik irányba, és ott talál egy olyan molekuláris biológiai csoportot, amelyeknek a segítségével utána tudnak menni a genetikai háttérnek. Tehát a manapság az agykutatás hihetetlen tempóban fejlődik, technikákat illetően is, ugye optogenetika, különböző képalkotó eljárások, stb. Itt ezt már egyetlen kutatócsoport képtelen felvállalni, ezeknek a magas színvonal művelését. ez a valódi multidisziplinaritás, ez csak több kutatócsoport intim együttműködésével lehetséges, ami az a legoptimálisabb körülményeket akkor teremtjük meg, hogyha ezeket egy épületbe pakoljuk. És a KOKI, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet az éppen ezt teszi.
Ugye azt mondta a beszélgetésünk elején, hogy tudományos értelemben mindenképpen a világ élvonalába tartozik a magyar agykutatás, a technikai feltételeit tekintve szintén?
Én azt hiszem, hogy őszintén mondhatom azt, hogy szintén. Bizonyos területeken már talán 10-20 éve is ott voltunk, ez elmondható az elektrofiziológiára vagy neuroanatómiára, ahol ugyanazokkal az elektronmikroszkópokkal vagy elektrofiziológiai berendezésekkel rendelkeztünk, mint például Oxford egyik legfejlettebb laboratóriuma. De ma már akár a két foton képalkotó eljárásokban is ott vagyunk, vagy egy új, legmodernebb háromteszlás fMRI készüléket telepítettek nemrégen az Akadémia Természettudományi Kutatóközpontjába. Ezek a fejlesztések valóban a ma élvonalba tartozó technológiák meghonosítását jelentik, és hogy ez lehetségessé vált, ezt köszönhetjük az Akadémia Infrastruktúra Fejlesztési Programjának, és igen jelentős százalékban ma már köszönhetjük ezt a Nemzeti Agykutatási Programnak is, ahol szintén elkülönítettünk egy jelentős összeget arra, hogy a programban nyertes új kutatócsoportok és a konzorciumban résztvevő tag intézmények azok az infrastruktúrájukat is fejlesztessék.
Mennyire szoros az együttműködés a napi gyakorlattal, mondjuk az orvosi gyakorlattal? Mennyire válik el nagyon markánsan a kutatás és a kísérlet egymástól, vagy a napi gyakorlat és a tudományos kutatás?
A Nemzeti Agykutatási Programnak 5 pillére van. Ezek közül csak az egyik az, amelyik tisztán felfedező kutatásokat támogat. Az alapkutatás megnevezést azt szándékosan kerülöm, mert a gazdaságpolitikusok számára ez a kidobott pénzzel szinonímaként kezelendő. Tehát itt nem erről van szó, felfedező kutatások nélkül nincs új gyógymód, nincs új betegségmechanizmus, nincs új gyógyszercélpont, stb. Tehát felfedezésekre alapul minden, akármennyire is a hasznosulás az nem közvetlen. A többi pillér viszont sokkal közvetlenebbül kapcsolódik a gyógyításhoz. A klinikai pillér, az ugye pszichiátria, neurológia és idegsebészethez közvetlenül kapcsolódó kutatásokat támogat. Itt is már vannak jelentős eredmények. A harmadik pillér a gyógyszerfejlesztéshez kapcsolódó kutatások. A negyedik pedig bionika, infobionika. Itt is a legújabban felfedezett különböző mikrocsipek, vagy agyba ültethető ingerlő, vagy elvezető elektródáknak a legkomplikáltabb hálózatai. Ezek annyira kapcsolódnak, hogy a gyakorlathoz, hogy már beültetésre is kerülhetnek, akár diagnosztikai célra, akár betegeknek a kezelésére. Az ötödik pillér azok a társadalmi kapcsolódási pontok, epidemiológiai kutatások, egészséggazdasági, neuroetikai kutatások, vizsgálatok. Ezeknek sem kell külön hangsúlyozni a jelentőségét a társadalom számára.
Frany Tamás neurobiológus, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének igazgatója, az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is.